A következő percekben Molnár Péter és Varga László atya komoly zenei műsorát hallhatják a Prószentek emléknapja alkalmából.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Molnár Péter. Aprószentek ünnepén beszélgetünk Varga László, apát kanonok atyával, a Váci Székesegyház karnagyával. Szeretettel köszöntelek, kedves atya, a Mária Rádió mikrofonja előtt.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és téged is, Péter.
Köszönjük szépen, köszönöm én is személyesen. Milyen gondolatokat tudnál megosztani a hallgatókkal az ünneppel kapcsolatban?
Nagyon sok minden forog a fejemben és a szívemben, hiszen egy szörnyűséges, drámai eseményről van szó, ami mögött viszont mégiscsak ott ragyog a megváltó születésének, megérkezésének a boldog ténye, és ezt a kettőt nehéz ötvözni, összefoglalni úgy, hogy át is érezzük mindnyájan, a tényeket is tudomásul vegyük, hogy mi történt, és hogy az aprószentek tulajdonképpen milyen szerepet játszanak az egyház történelemben, illetve a saját életünkben. Aprószenteknek nevezzük őket, december 28-án ünnepeljük az ünnepüket. Egyébként érdekességnek számít az, hogy mennyire régi ünnep ez, hogy a római egyház már a 4. század óta ezen a napon, december 28-án a karácsony közvetlen közelségében ünnepli az aprószentek ünnepét. A keleti egyház is megünnepelte természetesen december 29-én. Miért nevezzük aprószenteknek ezeket a szenteket? Azért aprók, mert ilyen kedves kifejezéshez, kedves név, mert kicsi gyermekekről van szó. 1 éves, 2 éves kis fiúcskákról, akik halált kellett, hogy szenvedjenek egy szörnyűséges uralkodónak a féltékenysége miatt. És azért nevezzük őket szenteknek, mert gyakorlatilag ők az elsők, ha akarták, ha nem, de ők az elsők, akik Krisztusért áldozták az életüket. A messiás király miatt ölette meg őket Heródes, mert azt gondolta, hogy talán a saját királyságát fenyegeti a messiás királynak az eljövetele, és ő neki az volt a szándéka, hogy egy dinasztiát alapít a zsidók országában, nem is riadt vissza semmiféle eszköztől, és óriási nagy hatalmat épített ki, azonban ez a féltékenység, ez a szorongás, ez mindvégig kísérte az ő életét. Krisztus előtt 43-ban lett ő tulajdonképpen egy idegen származású emberként Izrael királya, akinek a történelemben a nagy jelzőt is tulajdonítják, nagy Heródes. Ma úgy gondolnánk, hogy ez azt jelenti, hogy milyen nagyszerű ember volt Nagy Sándor, vagy később a szentek között egy Nagy Szent Teréz, pedig itt nem egy ilyen elismerő megbecsülésről van szó, hanem egyszerűen abban az időben, abban a nyelvben azt jelentette, hogy az idősebbik Heródes. Nagyon rossz véleménnyel voltak róla, muszáj róla beszélni először egy kicsit, hogy lássuk az ő személyiségét, egyéniségét. Ravasznak tartották a hatalmát és a birodalmát, erőszakkal igyekezett bővíteni, megvesztegetett nagyon sokakat, hazudozott össze-vissza, mindenféle szónoki ügyességgel és csúsztatásokkal szerezte a hatalmát tulajdonképpen. Nagyon hiú is volt, királyi címet kapott, de mégis a korabeli írások azt rögzítik, hogy úgy tartották róla, hogy mint egy róka úgy került a trónra, tehát ravasz módon, mint egy tigris úgy uralkodott, olyan erőszakosan és vérszomjasan, és úgy halt meg, mint egy kutya. Hát ez is mutatja, hogy a közvélemény az bizony reálisan látta az ő személyiségét. Egyébként nagyon nagy sikerei voltak. A birodalma majdnem olyan nagy volt, mint Dávid királynak az országa. Rengeteget építkezett a reprezentációra, nagyon nagy hangsúlyt fektetett. Viszont a családi élete az boldogtalan volt. 10 felesége volt egymás után. Az utolsó a 10 közül egy Hasmóneus Marianné nevű asszony volt. Őt szerette a király, de azért mégis a szeretete hát kétes volt, viszont a felesége a szíve mélyén erősen megvetette Heródest. Nem szerette. És a különféle családi konfliktusok során Heródes először megölette a sógorát, aki pedig főpap volt, egész fiatal ember volt, és aztán Mariammétől, akitől 5 gyermeke született, 3 fiú és 2 lány, Mariammét megvádolták azzal, hogy hűtlen Heródeshez. Szemrebbenés nélkül kivégeztette a feleségét is. És utána ez a gyilkosság úgy látszik, hogy már őt is annyira megviselte, hogy pszichológiailag szinte összeomlott. Még gyanakvóbb, még ingerlékenyebb emberré vált, és nagyon szeszélyes volt, meggondolatlan lett, és Mariammének, a feleségének utána még az édesanyját is megölette. És utána a 2 saját fiát is. Tehát egy ilyen szörnyűséges, gyilkos ember volt ez a Heródes, szerintem egy személyiségzavaros, pszichésen sérült valaki, aki ott ült a hatalomban, és az volt a csúcspontja aztán a rémtetteinek, Krisztus előtt a 7. században történtek mindezek egyébként, amikor Krisztus a reális időszámítás szerint Betlehemben megszületett, ugye a megígért király, messiás király, hogy még tovább tetézte aztán ebben az időben a kegyetlenségeit Heródes. Volt egy olyan esemény, amiről megemlékezik a világi történelem is, hogy Augustus császárra hűségesküt kellett volna tenniük. Farizeusok megtagadták ezt az esküt, és ezért Heródes 6000 férfit keresztre feszítetett Jeruzsálemben. Josephus Flavius, híres történetíró, úgy tudja, hogy főként az volt az oka ennek a vérengzésnek, és ez nagyon fontos a mi témánk szempontjából, hogy ezek közül, az emberek közül néhányan azt jövendölték és azt állították, hogy most jön el a messiás. Hát több se kellett Heródesnek, még jobban fölgerjedtek az indulatai, és ennek a 6000 férfinek a meggyilkoltatása nem csak politikai tett volt, hanem az ő hatalomféltésének a cselekedete is. Szóval gyász és rettegés, félelem uralkodott, és ekkor megjelennek Jeruzsálemben a napkeleti bölcsek. És itt már az evangéliumnak a szövegeire kell, hogy gondoljunk. Mindenki ismeri a napkeleti bölcsek látogatását, megjelennek Jeruzsálem városában, nyilván a királyi palotában, és érdeklődnek, hogy hol van a zsidók újszülött királya. Mi láttuk a csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki. Úgy gondolták, hogy biztos a királyi palotában fog születni. És a Szentírás szerint nagyon-nagyon megrettent Heródes, és úgy írja Máté evangélista, hogy vele együtt egész Jeruzsálem, hogy most mi lesz. Úgy november lehetett, amikor a bölcsek Jeruzsálembe érkeztek, és hogy reagált erre Heródes? Megint a hatalomféltés szinte eszelőssé tette ezt a már idősödő embert, aki körülbelül olyan 67 éves lehetett akkoriban. Rögtön összehívatta a főpapokat, az írástudókat, és faggatta őket, hogy tudják-e, hogy hol kell születnie a messiásnak. És azok Mikeás prófétára hivatkoztak, és azt mondták, hogy Júdeában, Betlehemben, Betlehem városában. Mert Mikeás próféta azt jövendölte, hogy Betlehemben fog születni a messiás. Ravasságában aztán és kétszínűségében, amikor titokban magához hívatta a bölcseket, kérdezte őket, hogy hol látták meg a csillagot, aminek a nyomában jártak, és elküldte őket Betlehembe. Tulajdonképpen ő igazította őket útba, menjetek és keressétek meg, érdeklődjetek a kisgyermek felől, és hogyha megtaláljátok, akkor rögtön jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki. Hát azt mondanánk, hogy mekkora kétszínűség és mekkora aljasság volt ez, nem hódolni akart ő, hanem eltenni láb alól. És a bölcsek aztán követve a csillagot, megtalálták a gyermeket, leborultak előtte, ismerjük a történetet, aranyat, tömjént és mirhát adtak, de, és itt jönnek az álmok, álmukban intést kaptak, hogy vissza ne menjenek Jeruzsálembe, hanem más utat válasszanak. És ezért valóban más úton tértek haza az országaikba. Az álmokkal kapcsolatban sokszor úgy gondoljuk, hogy azok elhanyagolhatóak, a múltbéli eseményekből táplálkoznak különféle asszociációk ezek. A Szentírásban azonban nagyon sokszor látjuk azt, hogy Isten valakinek a figyelmét álmában hívja föl valamire. Hogy álmában kap útmutatást, álmában kap megerősítést. Maga Szent József is álmában kapott irányítást, hogy meneküljenek azonnal Egyiptomba, mert Heródes keresi a gyermeket és meg akarja ölni. Ezt álmodta József. Honnan tudta volna ő ezt mindenféle más asszociációkból kitalálni? Valószínűleg, hogy az álmokat is felhasználhatja Isten arra, hogy figyelmeztetést kapjunk. El is indult, hajnalok hajnalán, nem volt körbevéve városfallal Betlehem, így ki tudta könnyen jutni a hajnali szürkületben, és elindultak Egyiptom felé, és tulajdonképpen így ezzel a mozzanattal is beteljesedett a prófécia, ami pedig azt írja, hogy Egyiptomból hívtam az én fiamat. Ennek is így kellett lennie. Ezek után aztán Heródes várta a bölcseket, hogy majd jönnek és útba igazítják őt, ő pedig elmegy és kivégezteti az új messiást. Látta azonban, hiába várja a bölcseket, a bölcsek kijátszották őt, és iszonyatosan haragra lobban. És ezért elrendelte, hogy Betlehem környékén minden fiúgyereket meg kell ölni 2 éves korig. Úgyhogy a 2 év alatti fiúkat megölette, és biztos volt abban, hogy az áldozatok között ott lesz majd az új király is, az új messiás király, az ő riválisa, és ezáltal megszabadult tőle, és eltette láb alól. Azonban nem tudta azt, hogy közben Szent József, Mária és a kis Jézus már Egyiptomban menekültek, és Egyiptomban vannak. Hogy hányan lehettek ezek a kis ártatlan gyermekek, azt nem nagyon tudjuk. Becslésekbe próbálnak bocsátkozni a tudósok, főleg a lakosság létszámából következtetnek. Betlehemnek az akkori vélt lakossági létszámához mérten körülbelül egy olyan 20-30 gyerekről lehet szó. A sírjuk Betlehemben a bazilika alatt van, amit Nagy Konstantin császár építetett Jézus születésének a barlangja fölött, de az az érdekes, hogy van ott mellette egy másik barlang, egy másik sziklasír, ahová eredetileg temették őket. Egy Miklós nevű szerzetes barát, aki 1347-ben járt a Szentföldön, és följegyzéseket készített, az leírja, hogy van egy másik barlang, egy szűk, görög keresztformájú föld alatti üreg, és ott vannak eltemetve az apró szentek. Hát ezt a 15. században lefalaszták, de nem is olyan régen ahhoz képest, 1962-ben észrevették ezt a bejáratot, ami el volt falazva, kibontották, és megtalálták azt a barlangot, amit ez a Miklós barát leír az 1347-es évben. Az egyház vértanúként tiszteli ezeket az apró szenteket, akik még a szavukkal nem tudták megvallani Krisztust, viszont az életük odaadásával, a vérük hullásával tanúsították, hogy ő az, akiről a proféták jövendöltek, ő a messiás király, aki kormányozza a népeket. Amikor rájuk emlékezünk, természetesen a párhuzam megvan az ő életük, és akiért ők az életüket adták, Krisztus élete és Krisztus életáldozata között. Ők Jézusért adták az életüket, Jézus mindenkiért adta oda az életét, és ebből következik, hogy mi is odaadjuk az életünket másokért, mint Krisztus követői. A családban, a különféle hivatásainkat gyakorolva, pedagógusként, vagy az egészségügyben dolgozva, vagy az egyházban, vagy éppen szerzetesként a missziókban, vagy bárhol a hétköznapjainkban. És hogyha a mostani idők keresztény üldözéseire gondolunk, hogy szinte néhány percenként meghal egy-egy keresztény testvérünk, és Krisztusért adja az életét, tanúsítva ezzel a messiás eljövetelének tényét és Krisztus királyságának, Krisztus istenségének a tényét, akkor megrendülünk, amikor visszagondolunk ezekre az apró szentekre, akik még semmit nem tudtak, de az Isten akaratából példaképeinké lettek, és a mennyek országából biztos, hogy közben járnak értünk ebben az odaadottságban és ebben a tanúságtételben. A zene nagyon nagy drámaisággal fogalmazza meg, főleg a mise kompozíciók Krisztus keresztáldozatának, életáldozatának a súlyát. Például Mozart koronázási miséjének az Agnus Deie a szűkített akkordjaival és a szívszaggató dallam világával ezt ábrázolja, azonban miközben fejlődik a zene és fokozódik, egyre inkább haladunk a megdicsőülés gondolata és érzésvilága felé. És afelé a békesség felé, amit a betlehemi éjszakában az angyalok meghirdettek, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek, dona nobis pacem, adj nekünk békét. Szeretném, hogyha mi is átélnénk, átéreznénk most ezt, és örülnék, hogyha Mozart koronázási miséje Agnus Deiével a mi szívünk is megnyílna az öröm felé, és magunk előtt látnánk azt a dicsőséges jövőt, az egyháznak a megdicsőülését az idők végezetén, amikor Krisztus, mint dicsőséges király újra visszajön, újra eljön, hogy a szeretet uralmával uralkodjék a népek fölött és a mi egyéni életünk fölött. Segítsenek az apró szentek, hogy ezt megértsük, és hogy az életünket ez szerint éljük.
Köszönöm ezeket a szép gondolatokat, és arra kérnélek, hogy hallgassunk meg közösen egy nagyon szép Mozart művet, amit megemlítettél, a koronázási mise Agnus Dei tételét az apró szentekre is emlékezve. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Thank you.
Molnár Péter és Varga László atya komoly zenei műsora hangzott el, Apró Szentek emléknapja alkalmából.